a Rail Cargo Group igazgatóságának tagja, Kovács Imre a vendégem, a Rail Cargo Hungária igazgatóságának elnöke is. Sok minden szóba került eddig, 1 millió tonna ukrán gabona szállítmányozása, a kilátásba helyezett, de eddig elmaradt kormányzati támogatás, a vontatási energiár 300%-os növekedés, ugye jól emlékszem. Az egyes kocsikról is beszéltünk még, és elhangzott itt két dátum, két céldátum, ugye? És ez a karbonmentesítés két dátum, a 2030-2050. Nagyon egyszerűen szólva, nem tévedek, ha azt mondom, hogy helyzetbe kell hozni a kötött pályás fuvarozást, hogy ezeket az eredményeket elérhessük a kitűzött dátumokra?
Hát én azt hiszem, hogy ezeket a célokat iszonyatosan nehéz. Tehát ezek nagyon-nagyon sportos célok, amiket egy kicsit most az elmúlt hónapoknak a világpolitikai eseményei egy kicsit hátráltatnak is, mert ha belegondolunk abba, hogy ezek a dekarbonizációs célok, meg szüntessük meg a CO2 kibocsátást az iparban is, ezért ugye Németországban bezárták már az atomerőműveket, bezárták a széntüzelési erőműveket is. Hát így van, tehát ezt most azért felejtsük el. Igen. Tehát amikor tényleg olyan dolgokkal is küzdünk, hogy Nyugat-Európában már nagyon komolyan veszik ezeket a környezetvédelmi jelentéseket, fenntarthatósági jelentéseket, és nekünk Ausztriában például már a leadott éves mérlegünknek egy mellékletében ezt a fenntarthatósági jelentést is le kell adnunk. Na most ezekben olyan kritériumok vannak, hogy nem az, hogy mi ne bocsássunk ki széndioxidot, hanem ne fuvarozzunk dízelüzemanyagot, olajat, meg szenet.
Na most nem elég, hogy nem használhatnak,
igen,
tehát hanem még nem is fuvarozhatnak.
Pontok, ezek negatív pontok.
Ja, értem, ez rontja teljesen az osztályzatot.
Így van, tehát egy fenntarthatósági vizsgálatnak. És akkor ugye mondom én itt a döntéshozóknak, meg mondjuk ezeket a vizsgálatokat nézzük, hogy emberek, hát amikor a ÖMFO-nál most volt éppen júniusban egy kiesés ugye a termelésben, akkor hát nekünk be kellett ugrani, és azonnal kellett vinni a többlet üzemanyagot. Akkor most ezzel romlik, most akkor rossz pontokat kapok. Tehát ezek a dekarbonizációs célok, hát ezeket nagyon át kell értékelni. Hát ugye szenet szállítunk az újra nyitott hőerőművekbe. De emellett azért igenis nekünk van mit tennünk. És azért megyünk előre ezen, tehát van, amit a vasútvállalatok meg tudnak tenni, de van, amire igazából muszáj, hogy kormányzati támogatások legyenek, ugyanis a vasutat, ahogy az egyes kocsiról beszéltünk, vagy éppen kombinált fuvarozásról is akár beszélhetünk, ezek mind olyan területek, amit szinte közszolgáltatás. Tehát nyereségesen nem lehet csinálni, akkor tudok versenyképes lenni a közúttal, és tudom a környezetet védeni, hogyha közutat korlátozzák, nem adunk ki több tranzitengedélyt például, vagy bizonyos relációk, nem engedjük be ugye a kamionokat, és mellette a vasutat pedig támogatjuk. Tehát ez a kettő szükséges ahhoz, hogy ezeket a célokat a szabályozás oldaláról elérjük, és ugye ennek egy nagyon-nagyon szemléletes példája az egyik legköltségesebb, még az egyes kocsinál is sokkal-sokkal költségesebb vasúti fuvarozási mód, ami ugye főleg Németország, Ausztria, Svájc, Olaszország irányában működik. Ez a Roland-Rahn-Strasse, amikor ugye teljes kamion fölmegy a kamionsofőrrel együtt a vasúti kocsira, ez egy nagyon drága, kis kerekekkel rendelkező vasúti kocsi, nagyon karbantartás igényes, ugye akkor rárakunk egy személykocsit, amiben pihenni tudnak ugye a kamionsofőrök, és átemeljük őket az Alpokon. Na most ez csak akkor működik, hogyha nem mehet át az Alpokon a kamion, tehát meg van tiltva, vagy korlátozott számban mehetnek át. A másik pedig az, hogy olyan állami támogatást kapjon a vasút, hogy ezt a nagyon költségigényes fuvarozási módban a fuvardíjakat le tudja vinni olyan szintre, tehát, hogy a közútnak még megéri.
Tehát pénz és szabályozás együtt. Egyik a ez másik nélkül van, nem működik.
Tiltani hiába, kell, igen, és támogatni kell a vasutat. Tehát ez, ha tényleg ezeket a duplázzuk meg 2050-ig a vasúti árafuvarozást, akkor bele kell állni a szabályozásba. Tehát tiltani kell igazából a kamionokat. Ez egy nagyon fontos dolog, de hát ezen kívül még nagyon-nagyon sok olyan dolog van, amit a vasutaknak meg kell oldani.
Ezt akartam kérdezni, ezt szálazzuk szét. Jó, emlékszem a csendes fékekre, átrakokra, nagyon sok mindenre, ami szükségeltetik, és amikor így beszélgetünk is, meg kérdezem is, hogy ebben hol tartunk. Mert azt nem felejtettem el, azt is mondta talán a múltkor, hogy olyan könnyen ketté szakadhat, ugye Európa. Tehát vannak országok, amik ezeket a technológiai, technikai szabályozási újdonságokat bevezetik, és ott mehet a fuvar, mi míg aki nem vezeti be, ott nem mehet a fuvar, és mi meg elég furcsa helyen középen vagyunk, ami gyakran jó, de ebből a szempontból nehézséget is jelenthet.
Igen, hát ez a téma is, hogy hogyan szakad ketté Európa, ezt is két részre lehet bontani, egy részben az infrastruktúra, a másik részben pedig ugye az az eszközállomány, amit a vasútvállalatok működtetnek. Tehát elsősorban az infrastruktúra oldaláról azt tudnám elmondani, hogy ezeket a célokat, és csak Magyarországon, ugye az a 2030-ra 20 millió tonnával növeljük a forgalmat, ahhoz nekünk infrastruktúrát is kell birtokolni. Tehát olyan, ahhoz igenis kell nekünk, meg kell építeni ugye most a Budapest-Belgrád vasútvonallal kapcsolatos dolgokat, tovább kell vinni a V0-át, hogy igenis kerüljük el Budapestet, mert ezt a forgalmat, és akkor nem tudok ukrán gabonát se hozni, nem tudok Dunafernek árut se hozni, nem tudok a Fürsthöz forgalmat vinni.
Hát, amíg van
nem
Dunafer.
Tudom. Így van. Tehát gyakorlatilag én azt gondolom, hogy infrastruktúrában előre kell menni mindenképpen. Ebben is ugye ketté vált egy kicsit Európa, mert Nyugat-Európában már vannak olyan vasútvonalak, ahol dedikáltan csak áruforozó vonal vasutak dolgozhatnak. Tehát megcsinálták, ketté választották a személyfuvarozást és a vasúti árufuvarozást. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy infrastruktúrát, kapacitásbővítés, tehát infrastruktúra kapacitásbővítést azt mindenképpen forszírozni kell.
Igen, de hiába van infrastruktúra, hogyha nincs azon olyan járműpark, ami azon mehet, ugye? És úgy mehet, hogy közben minden szabálynak, törvénynek, nem tudom, milyen korlátozó intézkedésnek megfelel.
Hát igen, itt jönnek most azok a dolgok, hogy
csendes fékek az egyik kedvence.
Miért kell nekünk fejleszteni? A csendes fék egy picit kilóg a rendszerből, mert annak tényleg környezetvédelmi.
Hát az is fontos, hogy az
mondtam. Igen, de ennek csak környezetvédelmi aspektusai vannak, de az összes többi fejlesztés, ami iszonyatos sok pénzbe fog kerülni a vasútvállalatoknak, az mind valahol összefügg azzal, hogy modernizálni kell a vasutat, és főleg azért, mert nincs munkaerő. Ez nem egy magyar probléma, ez egy európai probléma, a vasútra nem találunk.
Ausztriában sincs mozdonyvezető.
Nem mozdonyvezető,
értem,
nem csak mozdonyvezető, hanem kocsivizsgáló, tolatási munkákban alkalmazott szakemberek, tehát nem jön senki a vasútra dolgozni, mert ez egyik az, hogy egy veszélyes, a másik az, hogy kinek van kedve a rendező pályaudvaron, hóban, télben, ragyogó napsütésben, kint a vágányok között dolgozni. Nem találunk kollégákat. Tehát ezért mindenképpen fontos, hogy ahogy a közúton ugye előre ment a modernizáció, úgy mi is jelenjünk meg a vasúton.
Automatizáció, digitalizáció, érzékelő rendszer.
És hát ugye itt az egyik legfontosabb eleme ez a DAC, ugye ez a központi ütköző, amiben ugye Európának egy a többi világrésze szemben egy versenyhátrányát kell ledolgoznia, mert amíg például ugye Ukrajnában, Oroszországban is egy középütközős megoldás van, ami azt jelenti, hogy ezeket az egyes kocsikat,
kézzel
vagy
vonatokat
be kell állni a vasúti kocsi, ott összeakasztani. Ez egy életveszélyes, nehéz fizikai munka, és gyakorlatilag minden manuálisan megy az adatfelvétel, addig a többi kontinensen gyakorlatilag ezt megoldják automatikusan. Egy középütköző van, ami egy kicsit leegyszerűsítve úgy összekapcsolódik, és nem csak a fékrendszerek kapcsolódnak össze, de erre rá lehet építeni már egy digitalizációt is, hogy nagyon-nagyon sok adatkapcsolatot, villamos energiát, tehát ellátást biztosítsunk. Tehát ezzel lényegesen olcsóbbá tudjuk majd tenni a vasúti áruforzás, többek között az egyes kocsi forzást.
És kevesebb
is.
Ember kell hozzá.
Kevesebb ember kell hozzá. És ezt nem azért csináljuk, mert embereket akarunk elbocsátani, azért, mert nincs. Viszont hát ugye ennek van egy olyan eleme, hogy ezt nem lehet szigetként valahol megoldani egy európai országban, mivel a forgalmuk Magyarországon és Ausztriában is 80%-unk nemzetközi.
Tehát nem áll meg a határa.
Nem áll meg a határa, nem rakjuk át a vasúti kocsikat, ezért nekünk mindenképpen arra szükségünk van, hogy Európában ez valahol homogén vezessük be azt a rendszert. Ha azt a több százezer vasúti kocsit és több tízezer mozdonyt át akarjuk építeni, amit még érdemes átépíteni, tehát nem az összesről beszélek, hanem azokról, ami nem 40 éves, tehát amiben érdemes még befektetni, az körülbelül olyan 9 milliárd eurót jelent az európai iparnak. Na most ezt a 9 milliárd eurót, ezt nem lehet vasútvállalati pénzből megfinanszírozni. Tehát itt mindenképpen arra van szükség, hogy itt annak érdekében, hogy ne váljon ketté Európa. Mert Németországba, Ausztriába, Svájcba ezt mi meg fogjuk tudni oldani. Ha nagyon-nagyon nehéz, akkor is meg fogjuk tudni oldani, mert biztos, hogy ezek a kormányok támogatást fognak erre adni. Viszont a közép-európai és a kelet-európai országokban már nem jelenik meg azért ez a környezettudatosság, és ez az
ilyen
állami támogatás.
Vagy
ezért mondjuk azt, hogy
ennyi erőforrás nem áll
ha ez az egyes országokra bízzuk, akkor ketté fogjuk osztani Európát. Ezért van, lobbizunk nagyon-nagyon keményen azon, hogy ezt a 9 milliárdos befektetést, ami gyakorlatilag egy 3-4 évnek a kemény munkája, ezt brüsszeli forrásból kellene megoldani. Ez a vasútnak egy életbevágó feladata, és azt gondolom, hogy ezt mindenképpen meg kell oldani.
Tehát vagy tudok zöldíteni, vagy tudok dekarbonizálni, és nyomom a kötött pályás forgalmat, vagy pedig ezeket a célokat nem nagyon tudom elérni, ugye?
Ez így van.
Tehát vannak nagyon fontos és nagyon költséges Európai Uniós fejlesztések, de ehhez most összesen 6 év van hátra ebbe az évtizedbe, ez nem sok már.
Így van, hát a közúton megépítettük az autópályákat, igen, lehetővé tettük gyakorlatilag a gyors eljutást, a vasúton sajnos ez nem jelenik meg. Igen. Tehát itt az infrastruktúrát ugye bővíteni kellene, és hát az eszközállományt is, tehát egy több évtizedes elmaradást kellene hoznunk, és van még egy másik nagyon fontos fejlődési pont, ami kapcsolódik mind infrastruktúra, mind mozgó eszközállományhoz. Nem csak ugye a rendező pályaudvarok nagyon munkaintenzívek, de hát próbálunk előre menni a biztonság növelése érdekében, ne legyenek balesetek, ne lehessen olyan, hogy egy vörös jelző ellenére bemegy egy mozdony egy bizonyos szakaszra, vagy egy nem védett útkereszteződésbe bemegy. Erre van egy európai törekvés, ez egy úgynevezett ETCS, egy vonatbefolyásoló rendszer. Ez azt jelenti, hogy az infrastruktúrába beépítenek olyan jeladások, amit, hogyha a mozdony az
leadja a
jelet, és azt veszi, akkor gyakorlatilag a mozdony vezető beavatkozása nélkül megtörténik egy megállítás, vagy egy valamilyen vonat befolyásolás. Na most ehhez, hogy ezt megcsináljuk, ehhez a mozdonyokat is, mert az infrastruktúránál ez nagyon jó, mert gyakorlatilag forgalmistákat lehet spórolni. Tehát ott megjelenik az, hogy igenis biztonságosabbá tetsz,
tehát hozadéka van, de ezt be kell fektetni.
Az infrastruktúránál megjelenik ez, de ez csak akkor működik, ha az én mozdonyomnak is megvan ugye ez a jelfogadója. Na most ez csak Ausztriában a mi korszerűbb mozdonyainkra, amiből van vagy 350 darab, erre egy olyan 70 millió euróba kerülne a felszerelése. Itt is meg fog az jelenni, hogyha a nyugat-európai infrastruktúrák azt előírják, hogy csak olyan mozdonyokkal lehet bemenni ezekre a főleg új infrastruktúrákra, amik rendelkeznek ilyen eszközökkel, akkor gyakorlatilag ki fogjuk zárni a kelet-európai eszközparkot, mozdonyokat a nyugat-európai forgalmakból, ahol ugye most azon dolgoztunk, hogy interoperábilisan egy mozdonnyal több országon keresztül tudjak menni. Biztos vagyok benne, ahogy a DAC-nál is, hogy a gazdagabb nyugat-európai országok ezt meg fogják tudni finanszírozni, a közép-európaiak nem. Tehát itt is ugyanúgy megjelenik, és ezen is lobbizunk, hogy erre az ETCS 3.6-ra, erre egy Európai Uniós támogatási rendszer kerüljön kialakításra.
Nagyon képlékeny ez a mostani helyzet. Sokkal bonyolultabb lett a világ, mióta utoljára beszélgettünk, azon gondolkozom, mert az elmúlt években vagy évtizedekben viszonylag egyszerű volt számomra a képlet. Tehát van az árufuvarozás, azt vagy így, vagy úgy oldom meg, van három lehetőség, vagy talán négy. Az egyiket előnyösebb helyzetbe hozom, akkor a másik kerül hátrányos helyzetbe. És mindig vannak célok, ami miatt ezt a Európai Unió, a világ, bárki egy ország, ez megteheti. De most ez sokkal bonyolultabb lett. Mit mondanak a partnerek? Hol akarnak szállítmányozni? Mert hogy most minden percenként változik. Hát lássuk csak az üzemanyagárakat, vagy lássuk a különböző ársapkákat szert a világon az energiahordozókra. Most egyébként jó helyzetben lenne a kötött pályás fuvarozás?
Hát én azt hiszem, hogy jelenleg mind a szolgáltatók, a vasúti áruforrozó vasutak, mind az ügyfelek, nem túlzok, hogyha egy kicsit azt mondom, hogy egy kicsit ilyen frusztrált helyzetben vagyunk. A költségeink elszálltak, ezt tovább kell hárítani, az ügyfelek is nem tudnak mit tenni, tehát az ő költségstruktúrájukban ugyanúgy megjelennek ezek a dolgok. Mellette ott tartunk, hogy a vasúti pályaépítések miatt, erről nem is beszéltünk, ugye nagyon sok pénzt öl Európai Unió vasúti pályaépítésekbe, és Magyarországon ugye akkor a Békés Csaba Kürtös, vagy éppen a Begrádi vasútvonal, de Szlovéniában, Horvátországban rettenetesen sok vasúti építés van, emiatt megduplázódott a vonatoknak, a vasúti kocsiknak a futás ideje. Tehát amíg korábban...
Kerülni kell, erre is emlékszem, hogy sok helyen kerülni
van,
kell.
Tehát amíg mondjuk korábban egy 8 nap alatt megfordultam egy gabonás kocsival Magyarországról, Olaszországban most ez több mint 2 hét vagy 3 hét. Tehát kétszer annyi mozdony kell, kétszer annyi vasúti kocsi kell, mozdonyvezető kell, tehát amikor nincs. Tehát gyakorlatilag odáig jutottunk, hogy a hatékonytalanabb működésünk miatt, nem azért, mert mi rosszak vagyunk, hanem a körülmények. Tehát gyakorlatilag be akarjuk hozni ezt az európai elmaradást, ami a vasúti infrastruktúrában van. Ez nagyon örülünk, hogy amikor arra gondolok, hogy milyen jó lesz majd az utódaimnak. De amikor
ez pont egy autópályaépítés, mikor megállítanak, és félület kell várni, mert éppen aszfaltoznak, de majd nagyon jó lesz 3 év múlva.
Így van, de most ez nagyon nehéz az ügyfeleknél ugye eladni, és mellett a közúton is ugye nagyon nagy problémák vannak, mert főleg az, hogy ugye Európából az ukrán kamionsofőrök gyakorlatilag elfogytak, mert haza kellett nekik menni. Ez azt jelenti, hogy Európában közúti kapacitás hiány is van. Tehát igazából most olyan helyzetben vagyunk, hogy növelni kell mind a közúton, mind a vasúton. Nálunk sajnos jobban, mert ugye azért ez a 3%-os növekedés a villamos energiában, ez a közúton nem jelent meg a dízel, sőt, ugye amikor még először a kamionokra is érvényes volt a dízel sapka, akkor azért az egy lényegesen kedvezőbb feltételt jelenített meg. Tehát gyakorlatilag drágábbak vagyunk, lassabbak vagyunk, és hát szinte odáig jutunk el, hogy örülni kell az ügyfélnek, hogyha tudunk szolgáltatni. Tehát egy nagyon-nagyon nehéz helyzetben van most nem csak a vasúti szolgáltató, hanem a vasúti ügyfél is. Mert nagyon nehéz most tényleg árut fuvarozni, nem csak Közép-Európában, hanem Nyugat-Európában is. És hát, hogyha valaki a nemzetközi sajtót ugye figyeli, hát a német vasút, ami korábban azért egy példaértékű szolgáltató volt, most nem csak azért, mert a DB Cargo 800 millió, 900 millió eurós veszteséget produkál évek óta, de a minőségi mutatói azok gyakorlatilag nagyon-nagyon alászálltak. Tehát Németországban ugyanúgy megjelenik a minőségi romlás a vasúti piacon, mint ami itt Közép-Európában. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy ketté szakadt Európa, csak sajnos nem mi növekedtünk, mi javultunk fel az őszintjükre, hanem az van, hogy mind Ausztria, mind Németország süllyedt a szolgáltatási szintben most középtávon.
Ennek mi a legfontosabb a következő évben?
Hát én azt gondolom, hogy gyakorlatilag tovább kell folytatnunk a lobbit annak érdekében, most rövid távon, hogy ezt a villamosenergia árnövekedéssel kapcsolatban ezt a kompenzációs csomagot a vasúti ipar ezt kapja meg. Az egyes kocsi támogatás, nagyon reméljük, hogy az elindított 5 éves program az marad, és ugye ez nem esik semmiféle költségvetési csökkentésnek mondjuk áldozatává, ugyanis irreverzibilis károkat okoznák a magyar gazdaságnak. Mellette van egy csomó olyan projektünk, amivel tényleg előre tudunk mutatni, például a kombinált forrózás támogatása, mert a közúttal szemben csak úgy tudunk versenyképesek lenni, és a plusz 20 millió tonnát meg Európában, ugye a megduplázás 2050-re csak úgy tudjuk elérni, hogyha a konténerforgalmat, vagy a félpótkocsi forgalmat azt lényegesen növeljük. Ehhez szükségünk van ugye támogatásra, másik oldalról pedig szükségünk van terminálokra is. Tehát én azt gondolom, hogyha ezeket el tudjuk érni, akkor közép, rövid, hosszú távon azért csak előre megyünk abba az irányba, hogyha vasúti infrastruktúra is épül, hogy tényleg 2050-re, ha nem is egy teljesen dekarbonizált világban fogunk élni, de eljutunk oda, hogy akár már ugye hibrid mozdonyainkkal is, akár a felsővezeték nélküli szakaszokon is tudunk közlekedni.
Nagyon szépen köszönöm Kovács Imre, a Rail Cargo Group igazgatóságának tagja, a Rail Cargo Hungária igazgatóságának elnöke volt a nap vendége, a Trend FM-en. Köszönöm szépen.
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.